Üdv mindenkinek, sziasztok! Én Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast 4. évadának 6. adása. Elnézést, egy kicsit beleszek lassulva. Kora reggel van, egy kicsit korán keltem. Aztán úgy voltam vele, hogy van itt egy téma, amin úgy szoktam filozofálgatni, és ugyan érinti a játékoknak a világát, de inkább egy kicsit ilyen fogalmazunk úgy bizniszesebb, terméktervezősebb téma, de nagyon hasznos tud lenni a játékok világában, meg a játékfejlesztésben is. És ez nem más, hogy azon szoktam gondolkozni, hogy mitől lesz sikeres egy termék, vagy mitől lesz sikeres egy játék a piacon. Na most ez egy óriási téma, tehát azért ezt nem könnyű megfogalmazni, meg rengeteg dologtól függ, és éppen ezért szoktam rajta így gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban leegyszerűsíteni, megtalálni azokat az ökölszabályokat, ami alapján el tudunk indulni abba az irányba, hogy potenciálisan bármit alkotunk, és ugye ezt a piacra tervezzük, az sikeres tud lenni. Na most én nem vagyok egy ilyen óriási, nem tudom, businessman, startupper, stb. Nekem volt egy saját vállalkozásom, ami elég jól ment, de kiszálltam belőle, mert nem igazán nekem való ez a vállalkozó élet. Nem a vállalkozó élet, az a fajta, amit csináltam már, mint a szolgáltatásban utazni, az nem annyira az én világom. De végigjártam már egyszer egy utat, ráadásul elég gyorsan, egy kicsit ilyen startupper módban, tehát egy ilyen másfél-két év alatt, hogy valami relatív teljesen újat, itt Magyarországon teljesen újat kiviszek a piacra, és azt sikeressé teszem. És ez sikerült, nagyon sikeressé is vált, éppen ez volt a probléma, hogy egyszerűen nekem ez túl sok meló volt. Van, aki ezt élvezi, hogy látástól vakulásig dolgozik, és elkezd építeni valamit, és feláldoz x évet az életében, hogy valami nagyot felépítsen. Nekem ez a feeling nem jött be. De végigjártam ezt az utat. Egy terméket kihelyeztem a piacra minden egyes komponensével együtt, és nagyon sikeres volt. Valamint azért 8 éve dolgozok, tudom, nem évtizedek óta, de 8 éve dolgozok egy viszonylag nagy cégnél szoftverfejlesztésben, és ott is látom azokat az elveket, amik alapján egy funkciót, vagy akár egy új terméket bevezetünk a piacra, és ennek is a tanulságai alapján desztilláltam néhány dolgot, na és most erről akarok beszélni. Csapjunk bele rögtön a közepébe. Amikor azt fogom mondani, hogy termék, akkor nyugodtan helyettesítsétek be oda azt, hogy játék. De azért játékokról is fogunk beszélni, videójátékokról, meg egyéb termékekről, de nyugodtan helyettesítsétek be. Itt most teljesen felcserélhető a két dolog szinte, mert nagyon általánosságban fogok beszélni. Tehát ahhoz, hogy egy termék sikeres legyen a piacon, 3 dolog kell. Rengeteg másik dolog is, de én 3 dolgot tartok a legfontosabbnak. Az első egy jó termék. Na most nem gondoltátok volna, hogy ez itt most ekkora insightokat és ekkora ilyen mindblowing dolgokat fogtok kapni, hogy ahhoz, hogy egy termék sikeres legyen, jónak kell lennie. Na, ezt ki fogjuk majd fejteni, nagyon fontos része, és nagyon sokan, hát hogy is mondjam, elfelejtik, hogy egy terméknek jónak kell lennie, hogy sikeres legyen, így most így a 21. században, akár régen is, tehát az első komponens, hogy jónak kell lenni egy terméknek, és ezt ki fogjuk fejteni, hogy pontosan mit jelent, nagyon fontos része az anyelletnek. A második dolog, ami kell, hogy sikeres legyen a termék, az a jó marketing. Erről is fogunk mindjárt sokat beszélni, ezt is sajnos nagyon sokan elfelejtik, főleg a játékok világában, ahol elképesztő szakadék van az indie, azaz a kisfejlesztők és a nagyfejlesztők között marketing szempontból, pedig egyébként megmutat, csomó példája van már a piacon annak, hogy nem kell egyébként ilyen milliárd, jó nem milliárd, de 100 millió dolláros marketing büdzsé ahhoz, hogy igenis el tudjon terjedni a játékosi világ legkisebb zugaiba is egy játék. Na de visszatérve a jó marketing, és ez nagyon sokan elfelejtik, beszélünk majd róla, hogy miért. És az utolsó komponens, nem más, mint Fortuna istennője, mégpedig a szerencse. Sajnos bármennyire igyekszünk, Fortuna istennőt, az a szerencsét nem lehet kizárni az egyenletből. Mindjárt meglátjuk, hogy az egyenletben egyébként hogyan mozog a szerencse, és mennyire fontos része is van. Ugye itt egy egyenletről beszélünk, azaz ezekben az úgymond ismeretlenek, tehát a jó termék, a jó marketing és a szerencse, ezek különböző mértékben tudják reprezentálni magukat, akár nulla részben is, tehát hogy egyáltalán nincs benne mondjuk a jó termék, vagy nem is volt egy terméknek marketingje, vagy mondjuk valaminek rohadtul nem volt szerencséje, stb. Ezekre a különböző egyenleti variációkra nézni fogunk majd példákat, de előbb merüljünk el ebben a 3 komponensben, és a végén megnézzük majd, hogy példaképpen volt-e olyan termék a piacon, ami egy jó termék volt, nagyon jó marketinget kapott, csak éppen nem volt szerencséje. vagy éppen egyáltalán nem volt marketingje, és rohadt nagy szerencséje volt, és ezáltal sikeres lett. Na térjünk vissza egy kicsit az elejére, és lépjünk egyet hátra, nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy sikeres egy termék. Én ezt most nem nagyon akarom túlbonyolítani, mert egyébként mindenkinek mást jelent a siker, egyénileg, individuálisan, és amúgy egy piaci környezetben is mindenkinek mást jelent a siker, meg termékfüggő, tehát hogy rengeteg dologtól függ ez is, de általánosságban mondjuk ki azt, hogy akkor tekintünk valamit sikeresnek, hogyha az pénzügyi szempontból is, meg kritikai szempontból is, úgymond az emberek szempontjából is sikeres. Ezt már is sokan vitatnák, mert őket igazából sok ember van, sok üzletember, sok üzlet, ahol igazából leszarják azt, hogy kritikai szempontból valami sikeres, ha behozza a pénzt, akkor igazából teljesen mindegy. Én most jelenleg abból a nézőpontból fogok beszélni erről az egész témáról, hogy nem csak pénzügyi siker, hanem ugye kritikai siker is, de ne is azt mondjuk, hogy kritikai siker, hanem az, hogy az emberek között ez sikeres, tehát az embereknek ez egy jó dolog. És pénzügyi sikerhez még azt kiegészíteném, hogy olyan pénzügyi sikerről beszélünk, ami tovább tud lendíteni egy következő lépcsőfokra, vagy legalábbis egy következő lépést meg tud a siker által tenni egy cég. Tehát nem csak arról van szó, hogy nullszaldós legyen valami, hanem az is, hogy annyi pénzt behozzon, hogy ugye tovább tudjon élni egy cég, tovább tudjon mozdulni. Tehát mondjuk azt, hogy ez a siker. Egy sikeres termékünk van a piacon, szeretik az emberek, meg hozott egy jó adag pénzt, amivel ugye tovább tudunk menni, mint cég. Ha egy pici indik vagyunk, mondjuk indi játékfejlesztők, akkor hozott annyi pénzt, hogy el tudunk élni még 2-3 évig, vagy akár még plusz pénzünk is van, hogy fejlesszük a következő játékunkat, és valami nagyobbat álmodjunk. Térjünk át arra, hogy mitől jó egy termék, mitől jó egy játék. Mit jelent az, hogy jó? Az én olvasatomban azt jelenti, hogy jó egy termék, hogyha az valóban megold egy problémát a világban. Ezt a játékok világára úgy lehetne lefordítani, most, hogyha nagyon dióhéjban nézzük, hogy egy játék fun. Egy játékkal jó játszani, és egy élményt, egy jelentőség teljes élményt ad az embereknek. Most ezekkel a kijelentésekkel még mindig nem rengettük meg a világot, de és nem is fogjuk nagyon megrengetni a világot, de látni fogjátok mindjárt, hallani fogjátok mindjárt, hogy egy olyan dologról van szó, ami baromi triviálisnak tűnik, csak éppen a világunkban így a játékok és amúgy általánosabban a termékek, emberalkotta és piacra kerülő termékek világában, ez rohadtul nem triviális. Tehát nem így működik egyszerűen a világ nagy részben. Rengeteg jó termék van, de rengeteg egyáltalán nem jó, sőt kifejezetten szar termék van. És sajnos ezen termékek mögött olyan emberek állnak, akik ezt az elvet nem, hogy nem triviális nekik, hanem nem ismerik, hogy jó legyen egy termék. Na, mit mondtunk? Maradjunk a termékeknél, és azt mondtuk, hogy oldjon meg egy problémát a világban. Problémák alatt most itt nem a Maslow piramisnak a legalacsonyabb szintjeit nézzük, azaz azt, hogy ugye az embernek az alapszükségleteit, hogy ne fagyjon meg, legyen mit ennie, stb. Nem ezeket értjük, hanem most itt a piramis tetejéről beszélünk 2021-ben, meg itt a mi kis civilizált világunkban, ugye már az önkifejezés, önmegvalósítás szempontjából vizsgáljuk úgymond itt a szükségleteket. Tehát arra akarok itt kiukadni, hogy egy terméknek nem feltétlenül kell alap szükségleteket megoldani, tehát akkor van értelme egy terméknek egyébként, a többi még mind baromság, mert az ugye a fogyasztói társadalomnak egy csökevénye. Nem, tehát itt a 21. században nekünk az embereknek kell, hogy jól érezzük magunkat, kifejezzük magunkat, tehát egy fancy ruha az nem feltétlenül baromság. Rengeteg olyan dolog van, ami feleslegesnek tűnhet így körülöttünk, de amúgy megold egy problémát, mert igenis van vásárlói, tehát van célcsoportja, vannak vásárlói, és megold egy problémát. És rengeteg olyan dolog van, amikor az emberek nem is tudják, hogy nekik hiányzik valami, vagy van valamilyen problémájuk, vagy a problémát azt meg tudják fogalmazni, de igazából nincs rá megoldás, és jön egy cég, vagy jön egy ember, aki kitalál egy zseniális megoldást az ő problémájukra, vagy éppen felhívja a figyelmüket a problémára, és ad rá egy megoldást. Na és itt szeretnék egy olyan kitérőt tenni, amit már sokszor tettem az adásaimban, mégpedig, hogy mik is a terméktervezők, mik is a dizájnerek. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a terméktervezők és a dizájnerek nem ötletemberek. Na most az a probléma, hogy azért nagyon sokan így szoktak minket elképzelni, hogy ötletemberek vagyunk. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy így kipattan az agyunkból valami, azt leadjuk egy fejlesztő csoportnak, és akkor ők azt megcsinálják, és vagy működik, vagy nem. Tehát, hogy milyen ötleteket hozzunk a világba valamilyen formában. És azt hiszik, hogy egy jó dizájnernek általában jó ötletei vannak, tehát azok így sikeresek lesznek, egy rossz dizájnernek meg rossz ötletei vannak, és igazából ez a vízválasztó a mi szakmánkban, vagy ez így kategorizálja az embereket, hogy valakinek jó ötletei vannak, valakinek rossz ötletei vannak. Nem, ez rohadtul nem így működik. Ahogy már említettem, az ötletek generálása az nagyon fontos része a munkánknak, de nem erről szól a munkánk. A dizájnerek azok, hogyha visszatérünk ennek a jó termék fogalomkörnek az elejére, akik fel tudják azt fedezni, hogy van egy probléma a világban, és megtervezik a megoldásokat, tehát hogy hogyan lehetne ezt a problémát a lehető legjobban, legergonomikusabban, az emberek által legszeretettebben megoldani. Amikor egy termékötlet felmerül, nem hiába szoktunk nem beleugrani a fejlesztésbe, az a mondjuk az dióhéjban, hogy az a történetnek a fele, csak a fele 50%-a, a második 50%-a, hanem az első 50%-a az szokott lenni, hogy egyáltalán felfedezzük a problémát, hogy jó kérdést teszünk-e fel. Elkezdünk kutatni minden hangszeren játszva, mindenféle módszerrel, hogy megértsük egyáltalán azt a problémát a világban. Mert anélkül, hogy nem értettük meg a problémát, nem fogunk tudni rá megoldást hozni. Tehát a terméktervezőknek az első feladata a jó termék lencséjén keresztül az, hogy megértsük egyáltalán, hogy az adott termék megold-e egy problémát a világban. Továbbá azt, hogyha szinte már biztosak vagyunk benne, hogy megold egy problémát a világban, akkor az valóban probléma. Tehát elég nagy az a probléma az, hogy foglalkozzunk vele. Ez is egy fontos kérdés. Tehát, hogyha valaki már OG SoloQ hallgató, amikor beszéltem erről a témáról, a validációként emlegettem. Úgy emlegettem, mint validáció, az ötleteknek a validálása. Tehát nem baj az, hogyha van egy ötlet, amit csak úgy a levegőből kapunk, de mi terméktervezők ezt validáljuk, azaz objektív alapokra helyezzük. Nem hagyjuk, hogy beleszeressünk, szerelmesedjünk szubjektíven egy ötletbe, hogy ez majd megváltja a világot, hanem igenis fogjuk, készítünk belőle egy prototípust, és kivisszük az emberek elé, fókuszteszteljük, stb. You name it, rengeteg módszer van, hogy bebizonyítsuk, hogy ez egy valódi probléma, és erre a problémára mi megoldást akarunk valamilyen formában nyújtani. Ha játékok világában nézzük ezt, ott általában egy világmegváltó jó ötlet úgy szokott jönni, hogy az majd nagyon fun lesz, és nagyon szeretnek vele játszani az emberek. Jó üzleti modellek is lehetnek, de most maradjunk a játékoknak a core koncepciójánál, ugye, hogy játékos megközelítésű probléma megoldó tevékenységek, tehát ezek játékos megközelítésű probléma megoldások, azaz játszunk annak érdekében, hogy megoldjunk egy problémát, és ha ez a tevékenység kellemes, ugye újra játszható, akkor ez egy fun játék. Jó vele játszani. Na most általában a játékok világában jön egy ilyen ötlet, és akkor azt csak úgy megfejlesztik. Nem, rengeteg designer is van ott, és készítenek prototípusokat, akár csak papír prototípusokat, és letesztelik, hogy tényleg fun ez a játék, és figyelik ugye a játékosokat, hogy játszanak vele, és mérik őket, rengeteg energiát fektetnek abban, hogy megválaszolják azt a kérdést, hogy ez a játék, vagy ez a játék mechanika, amit kitaláltunk, ez az ötlet tényleg fun-e. Na és ha ezen túl vagyunk, akkor fogjuk a termékünket, és visszük át a fejlesztési részbe, és elkezdünk azon dolgozni, hogy hogyan kéne megoldani ezt a problémát, hogyan kéne tálalni ezt a fun játékmechanikát, elkezdjük kidolgozni a hogyant. Tehát az első kérdés mindig az, hogy miért. Miért akarjuk ezt a terméket a piacra hozni, és a második kérdés az, hogy hogyan. És itt jönnek a problémák, ugyanis ahogy utaltam rá, nagyon sokan a piacon, meg így a ember alkotta dolgok a termékek világában, rögtön a második részre ugranak, mert minek validálgassuk, hát itt van nálunk az aranykártya, a mindent, az ász, a Joker, mindent felül csapó szuper ötlet, csak meg kell csinálni, és csak kurvára gazdagnak kell belőle lenni. Na igen, így születnek a szar termékek, meg a szar játékok. Miért? Miért születnek így a szar termékek, meg a szar játékok? Azért, és ugorjunk át az egyenletünknek a másik oldalára, a szerencse oldalára. Hogyha elhagyod a dizájnt, azaz nem jó terméket fejlesztesz, hanem csak egy terméket, amiről nem tudod, hogy jó. Tehát van egy ötleted, és rögtön a fejlesztésbe ugrasz, megcsinálod és kirakod a piacra, akkor az egyenletnek a jó játék része, vagy a jó termék része gyakorlatilag nullára csökken, vagy nagyon kicsire, és a szerencse része elkezd növekedni. Ha nem validálod azt, hogy az ötleted jó, ha nem validálod, hogy a terméked jó, vagy hogy fán a játékod, nem bizonyítod be objektív módszerekkel azt, hogy ez az embereknek tetszeni fog, és valószínűleg ezáltal pénzügyi sikereket fog hozni, akkor gyakorlatilag egy az egyben a szerencsére bízod a terméked, a játékod sikerét a piacon. Ez ilyen egyszerű. És ezt csináljuk mi, dizájnerek, akik eddig nem értették, hogy mi a francot csinálnak a dizájnerek a cégeknél. Már most elmondom, hogy a bizniszesek nem fognak playtesztelni, a fejlesztők nem fognak playtesztelni, a grafikusok nem fognak playtesztelni, variációkat hozni, prototípusokat építeni. Jó, azt fognak, mert abban segítenek nekünk, hogy prototípusokat építenek. Nagyon sok esetben, de nem fognak óriási playteszteket szervezni, ha csak ők maguk is nem dizájnerek, de ha már ilyeneket csinálnak, akkor design munkát végeznek gyakorlatilag. De nem, ezeket mi fogjuk csinálni. Tehát fogjuk az ötletet, és nekünk kell ellennyomni, hogy beleszeressenek az emberek egy ötletbe, csak így szubjektív alapon, és nekünk kell kierőszakolni sokszor azt, hogy validáljuk ezt az ötletet, mert nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. Lehet, hogy papíron jól hangzik, de onnantól kezdve, hogy megmozdul egy prototípus, kiderül, hogy egyébként teljesen szar. Nem teljesen szar, csak nem annyira fán, mint hittük. A játékok világában a prototipizálás és a tesztelés az még kritikusabb. Egy business szoftvernél, ahol nagyon matek alapon, meg ilyen Excel alapon megy minden, ott azért komolyabb prototípusok nélkül el lehet azt fogadni, hogy valami egy funkció hasznos lesz például, és meg is lehet úgy építeni. Persze ott is kell a user interface miatt tesztelni, de általánosságban sokkal hamarabb lehet kevésbé dinamikusan validálni, hogy működik valami. A játékoknál ez kritikus. Ott tehát érezned kell úgymond a kezed között, hogy mozdul meg az a játék, hogy érezd, hogy ez elég fun lesz-e. És látnod kell az emberek arcát, hogy ez most unalmas, vagy pedig egy tényleg egy világ megrengető új ötlet. És ezt nem fogják helyettünk megcsinálni. Ez a dizájnereknek a fő munkája, hogy a szubjektivitás világában az objektivitás világába áthozzák az ötleteket, és objektív alapokra helyezzék ezeket az ötleteket, hogy igenis jó, igenis fun, stb. És ezáltal mit csinálunk? Egyre csak vesszük el a szerencsének a részét az egyenletben, amit amúgy nagyon is akarunk, tehát a lehető legkevésbé szeretnénk a szerencsére bízni a termékünk vagy a játékunk sikerességét a piacon. Tehát a mi dolgunk az, hogy a lehető legtöbb rizikót, a lehető legtöbb szerencsefaktort kilökjük a rendszerből. És ezért szoktam azt mondani, hogy amikor megkérdezik, hogy mit csinál egy terméktervező, hogy mi vagyunk azok, akik biztosítják azt, hogy egy termék, egy ember alkotta dolog igenis megoldjon egy problémát a világban, és ezt a problémát az emberek számára a lehető legjobban oldja meg, legjobb formájában. Vagy ha ezt leszeretnénk fordítani a játékok világában, mi vagyunk azok, akik biztosítják tényleg objektív alapokon, mérhető alapokon, hogy egy játék fun, és az emberek szeretni fogják, és ez úgy van tálalva, úgy van összerakva, ahogy az emberek számára legkellemesebb. És nem akarok ennek nagyon a mélyére menni, de ennek is egy nagyon széles spektruma van, hogy ahogy a nyers funkcionalitástól eljutunk az ergonómiáig. Tehát, hogy egy adott terméknél sokkal fontosabb, hogy funkcionális legyen, és azt a problémát megoldja, és csak azután, hogy ezt a problémát megoldottuk, és tudjuk, hogy ez a probléma valós, onnantól kezdhetünk elindulni az ergonómia irányába. Tehát, hogy ez a termék ne csak funkcionális legyen, hanem szép is legyen. Tehát, hogy meg könnyű legyen használni, meg ergonomikus legyen. Ezt csak azért mondom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ez is a dolgunk, és utaltam is erre rá, hogy ne csak a problémát oldjuk meg, hogy tényleg egy problémát oldjon meg a termék a világban, mert az a funkcionalitás, hanem ezt ergonomikusan tegye, tehát úgy, hogy az emberek számára az a legkellemesebb legyen. És az a helyzet, hogy ez egy nagyon fontos faktor, csak nem akarok ennyire a terméktervezés mélyére merülni itt, de azon is el tud bukni egy termék, hogy megold egy problémát a világban, funkcionális, de annyira nem ergonomikus, annyira béna, hogy egyszerűen nem kell az embereknek meg kellemetlen használni, vagy éppen ocsmány. És itt nagyon fontos belátni azt, hogy sokan szeretik azért a szőnyeg alá söpörni a dizájnereket, mert azok a zsírkirétás, rajzoló, ötletember, kis, nem tudom, rajzolgató, gyurmázgató idióták. Ja, csak hogyha nincs dizájnered, és tegyük fel, hogy valamelyik fejlesztőd mondjuk fogékony arra, hogy validálja is az ötleteit, vagy éppen ugye a bizniszes ennyire benne van a dizájnban, vagy ennyire jó az ötlete, és hanyagolod a dizájnt, nem kell neked dizájn, és rakják össze a fejlesztők, jó lesz az úgy, és a végén kijön a végén egy ilyen büdös nagy szürke kocka, aminek se ergonómiája, vagy olyan a user interface, hogy összeokádod magad, vagy éppen nem tudod hova kell kattintani, akkor azon is meg tud bukni a termék. Tehát egy jó UX designer nélkül, egy jó user experience designer nélkül simán, lazán meg tudnak bukni a termékek, legyen szó bármilyen termékről vagy játékokról. Hiába csinálod meg a világ legfánabb játékát, legjobb sztorival, legkiműveltebb algoritmusokkal a háttérbe, hogyha az egyszerűen ocsmány lesz, vagy éppen azért lesz szar vele játszani, mert a menüben sem igazodnak már el a játékosok. Na de, ez egy jó termék, foglaljuk össze. Egy jó termék egy valódi problémát old meg a világban, vagy mérhetően fun, mint egy játék. Tehát tényleg validáltuk azt, hogy az adott termék megold egy valódi problémát, vagy pedig jó játszani vele a játékosoknak, és ezáltal biztosítottuk azt, hogy a lehető legtöbb rizikót kilöktük a rendszerből, hogy ne a szerencsére kelljen bízni azt, hogy a piacon sikeres lesz a termékünk, avagy a játékunk. És ezt csinálják a terméktervezők. Ezek vagyunk mi. Mi vagyunk azok, akik ezt az egészet, egy termék ötletet, egy víziót objektív alapokra tudnak helyezni, és minket is érintenek biasek, mármint torzítások, mi is bele tudunk szeretni ötletekbe, de egy jó designer, egy jó terméktervező a legobjektívebb pont az egész fejlesztési folyamatban. Legalábbis az, hogy jó, ez már biztosítja azt, hogy ő az. Az egész életünk erről szól, hogy először rengeteg dologra feltegyük a kérdést, hogy miért, de a fő miértet válaszoljuk meg, hogy miért akarjuk ezt megcsinálni egyáltalán, és hogyha biztosak vagyunk benne, hogy ez a miért egy erős miért, tehát egy erős válaszunk van rá, és tényleg kell az embereknek, akkor tovább megyünk arra, hogy hogyan. És még egyszer mindezt azért tesszük, hogy ne a szerencsétől függjön, hogy sikeres lesz a termék, hogy tényleg kell az embereknek, vagy hogy fun lesz a játékunk. És akkor beszéljünk erről a szerencsefaktorról, és jegyezzünk meg itt még egy nagyon fontos dolgot. A szerencsét nem lehet teljes mértékben kilökni a rendszerből. Hiába rakod össze a legjobb dizájnereket, a legjobb marketingeseket, mindig marad egy kis szerencse a rendszerben. És sajnos ez a szerencse nagyon durván keresztül tudja húzni a számításainkat, vagy éppen oldalunkra állva nagyon elképesztően jó barátunk és társunk tud lenni. Majd a példáknál beszélünk róla, hogy voltak olyan cégek, ahol nagyon jó dizájnerek voltak, valódi problémát oldottak meg, vagy zseniális játékot csináltak, ami nagyon fán volt, nagyon meg is marketingezték, csak nem volt szerencséjük. Ez erős párhuzamot mutat azzal, amiről az előző adásban beszéltünk, ugye a kreatív elmékről, hogy óriások vállán állunk, rengeteg információ adott nekünk a múltban, jön a kreatív elme, aki ugye összegyúrja ezt a tudást valami teljesen újjá, vagy egy olyan formában, ami így megváltoztatja a világot, egy zseniális terméket hoz létre, praktikusan, összekombinálva ugye ezeket a múltbéli nagy-nagy tudásokat, és hiába rakja az emberek elé, az emberek egyszerűen nem fogadják el, nem fogadják be. Nem azért, mert rossz a termék, vagy ne lenne világrengető, vagy ne lenne a játék a fán, hanem azért, mert még nem jött el az ideje. Nem volt egyszerűen szerencséje. A legjobb dizájnerek, mint például ugye a nagy vizionárius Steve Jobs, ugye erre is tudtak választ adni, tehát ő abban is nagyon jó volt, hogy hogyan csomagoljon egy terméket, most nem a csomagolására gondolok, hanem hogy hogyan tálaljon egy terméket, hogyan fűzze ezt össze nagyon szorosan a marketinggel, és mit tegyen meg annak az érdekében, hogy az az új dolog, amit behoz a piacra, az az új kombináció, az a világ megváltó dolog, az az emberek számára befogadható is legyen. De ez nem mindig jön össze, még hogyha ebbe is sok energiát fektetünk. Tehát visszatérve, a szerencse az egy nagyon fontos faktor. Dizájnerekként minél kevesebbet akarunk neki adni az egyenlet végső formátumában, tehát legkevésbé szerencsére bízni, hogy sikeres lesz a termékünk a piacon, de teljesen sosem tudjuk kilökni. A feladatunk az, hogy minél kevesebb teret adjunk a szerencsének, de kilökni teljesen sosem tudjuk. Praktikusan mindig lesz egy kis rizikó. Na de térjünk át az egyenlet közepére, a jó marketingre. Már utaltam rá, hogy ezt nagyon sokan szeretik a szőnyeg alá söpörni, vagy legalábbis nem foglalkozni vele. Miért? Azért, mert még mindig abban a tévhitben élnek rengetegen, hogy egy jó termék, egy jó játék majd eladja magát. Elnézést kérek mindenkitől, de ez a világ legnagyobb baromsága. Azok a példák, amiket esetleg itt valaki ennek érdekében fel tud hozni, hogy amúgy egy jó termék eladja magát, az szimplán csak a szerencsén múlott. hozni fogunk erre is példát, aminek egyáltalán nem volt marketingje, csak rohadt nagy szerencséje volt, de nem, marketing az kell. És hogy szüntessek meg a marketinggel kapcsolatban egy másik nagy tévhitet. A marketing az nem arról szól, hogy rákened az emberekre a szarodat, rátukmálod az emberekre. A marketingnek nem az a lényeg, hogy van valami baromságod, és mindenképpen megpróbálod rásózni. Nagyon sajnálom, hogy sok embernek ez a gondolata, ez az első impulzus a marketingra, és az a helyzet sajnos, hogy itt a fene nagy kapitalizmusban erre rászolgáltunk így a fogyasztói társadalomba, mert annyi szar termék van, és annyira próbálják rásózni az emberekre mindenféle ocsmány módszerekkel. By the way, könyvajánló, olvassátok el Robert B. Cialdininek a Hatás című könyvét. Nem egy rövid, nem egy könnyű olvasmány, vagyis hát könnyű olvasmány, nagyon olvasmányos, csak nem egy rövid könyv. Arról szól, hogy hogyan lehet átbaszni az embereket, de nem a pszichológiai elvek alapján. Nagyon-nagyon hasznos egy játék dizájnernek, meg egy embernek, és nem abból a szempontból írta meg Cialdini, hogy hogyan basszatok át embereket, hanem hogyan legyetek reziliensek erre, tehát lássátok, hogy milyen módszerekkel dolgoznak pszichológiai elvekre építve, hogyan dolgozik a nagy-nagy marketing machine, meg a nagy fogyasztói társadalom, hogy rád tukmáljon valamit. Tehát, hogy a krisnásoknak a pici virágadásától kezdve a házaló újságügynökökig mindenről beszél, át a szórólapozáson, az aláröhögős szitkomokon mindent érint, hogy hogyan akarják befolyásolni az embereket. Na és hát sajnos ebben a világban élünk, és nem csodálom, hogy az embereknek a marketinggel kapcsolatban az a megélése, hogy ha már el akarnak nekik adni valamit, az szar. Mert akkor már így erőltetik rájuk. De nem ez az egész. Ez a megint csak az egyenletnek egy része, sajnos elég nagy része, és nem csodálom, hogy ez a megélése az embereknek. De mondani fogok egy idézetet, amit most természetesen megint elfelejtettem, hogy mindig elfelejtem, hogy ki mondta, pedig ebben a témában sűrűn szoktam alkalmazni, hogy ez az idézet legyen az, ami a fejetekbe ég a marketinggel kapcsolatban, és ne hagyjátok, hogy eltorzítsa tényleg ez a csúnya fogyasztói társadalmi vad marketing ezt. Az idézet úgy szól, hogy ha van valamid, ami tényleg megváltoztatja a világot, ami jót tesz az embereknek, ami egy jó dolgot hoz a világba, akkor kutya kötelességed, hogy ezt elmond az embereknek, az emberek tudatára hozd. Na mit jelent ez? Dióhéjba kifordítva annyit jelent, hogy hiába van egy világ megváltó terméked, a világ legjobb játékod, ha senki nem tud róla, senki nem fog vele játszani, senki nem fogja használni. A marketing nem arra való, hogy eladjuk a szarunkat, hanem az, hogy úgymond világgá kürtöljük azt, hogy van egy zseniális termékünk. És sajnos ezen tévhit, amit az előbb feszegettünk, hogy igazából a marketing arra való, hogy elad a szarodat, ezen tévhit alapján sokan egyszerűen megállnak, hogy már pedig én nem fogom tukmálni a termékemet, majd az eladja magát. Nem fogja eladni magát, ezt értsük meg. Marketingre, és ráadásul jó marketingre van szükség. Az, hogy marketingezed a tényleg jó játékodat, tehát hirdeted, valami rengeteg formában lehet hirdetni, rengeteg dolgot lehet csinálni, az nem veszel az értékéből. Ezt értsük már meg, attól nem lesz szar, hogy hirdetted. Jó sem lesz tőle, ez tény, de rosszabb sem. Ha van egy jó játékod, a marketing által azt fogod elérni, hogy több emberhez eljut ez a játék, neked is jobb lesz ugye üzleti szempontból, mert pénzhez jutsz. Ha pedig tényleg jó, tényleg fan az a játék, és tényleg jelentőségteljes élményt ad az embereknek, akkor meg több ember fogja átélni ezt az élményt. És ha egyszemélyes indi fejlesztő vagy kis cég, vagy stb., de inkább az egyszemélyes meg a kis csapatos indi fejlesztőkre jellemző ez, akik ugye mindent csinálnak egyszerre, tehát dizájnolnak, grafikusok, fejlesztők, stb., náluk jellemző az, hogy nem értik meg azt, hogy ti igenis művészek vagytok, akiknek fent kell tartania magukat, hogyha egyedül vagy. Tehát te alkotsz, és tényleg jelentőségteljes élményt hozol a világba. De hogyha nem hirdeted ezt az élményt, és nem jut el minél több emberhez, és nem jutsz pénzhez, akkor ezáltal lehúzhatod a rólót, és kevesebb élményt tudsz adni majd az embereknek ebben a világban. Tehát ha tetszik, ha nem, egy művésznek is fent kell tartania valahogy magát. És hogyha szeretnél jó játékokat készíteni, amiket élveznek az emberek, és nyomot hagyni a világban, akkor gondolnod kell a pénzügyi részre, és ezáltal gondolnod kell a marketingre is. Mert anélkül, hogy hirdetsz, nem fog eljutni az emberekhez. Az csak a szerencse faktor. Szerencsére bízod azt, hogy adhatsz-e még az embereknek kellemes élményeket ebben a világban, vagy hogy nyomot hagysz-e a világban. Ne bízd a szerencsére, hirdess. És itt nem arról van szó, amikor azt mondom, hogy hirdess, hogy Facebook hirdetéseket kell venni, vagy Twitterre kiírni dolgokat, stb. Nem, ez egy nagyon-nagyon szofisztikált világ. Ugye utaltam arra, hogy volt egy vállalkozásom, ott nagyjából egy évig gyakorlatilag semmilyen munkám nem volt ebben a szolgáltatásban, mert egy évig folyamatosan próbálkoztam azon, hogy mi az a marketing csatorna, ami bejön ehhez a szolgáltatáshoz. És én próbáltam mindent. Ott ugye volt a Google hirdetések, nem működött. Facebook hirdetések valamennyire működtek. Írtam e-bookot, ugye csináltam cold call-okat, tehát felhívtam embereket, elmentem előadásokat tartani, csináltam egy csomó dolgot, próbálkoztam LinkedIn-en, volt Instagramom, ugye Facebookom, Twitterem, X-em, és mindenhol próbálkoztam, de egyszerűen nem működött. Aztán hirtelen megtört a jég, ugyanis kiderült, hogy az a célcsoport, akinek én el szeretném adni ezt a szolgáltatást, szeret olvasni, mint kiderült, és szeret érdekes és hasznos dolgokról olvasni. Úgyhogy elkezdtem máshogy hozzáállni a blogcikk íráshoz, ugyanis volt egy nagyon jó kis blogom ebben a témában, és elkezdtem olyan cikkeket írni, ami instant hasznos volt az embereknek. Tehát, hogyha elolvastad a cikket egy másik vállalkozóként, egy szakiként, akkor olyan dolgokat tanulhattál belőle, amik instant a hasznodra váltak. Ugye ez a content marketing, content-based marketing, amikor adsz valamit az embereknek, adsz valami tudást, és ezáltal megjegyeznek. Na nekem rengeteg ilyen cikkem született, jó, nem olyan sok, ilyen 30-40 körül, nem egy nap, hanem hónapok leforgása alatt, és akkor rájöttem arra, hogy ezt kell hirdetni, ide kell behozni a forgalmat, és miután behoztam ide a forgalmat, ugye nem kellett tovább hirdetnem, mert már organikusan jöttek az emberek, mert ugye a Search Engine Optimization, ugye a Google SEO által már forgott a weboldal, tehát hogy engem találtak meg, hogyha valaki az adott témára keresett, és hát nem arcukba tolva az embereknek, ott volt egy form, dobhattak nekem telefonszámot, én felhívtam őket, és nyilván az adott témában adtam én is szolgáltatást, komplexebb szolgáltatásokat, és egy idő után elkezdtek jönni a telefonhívások, az e-mailek, hogy ezt meg ezt kéne megcsinálni, és hirtelen nagyjából egy-két hónap leforgás alatt nagyon-nagyon népszerű lett a kis vállalkozásom, elkezdtek özönleni a munkák. Na most ugye rákerestek, hogy hogyan kell marketingelni játékokat, indie játékokat, stb., körülbelül végtelen mennyiségű anyagot találtok. Hogy azok a cégek, akik felfuttatták az indie játékaikat magas szintre, hogyan kell ezt csinálni. Rengeteg példa van rá. Tehát amit én csináltam, arra nem volt példa a neten, mert nagyon új dolgot próbáltam behozni akkor még Magyarországon, most már nem annyira új. És büszkés vagyok rá, hogy ezért egy kicsit hozzájárultam ahhoz, hogy ez egy bevett dolog legyen Magyarországon. Na de visszatérve például a játékokhoz, vagy akár sima termékekhez, meg kell találni azt a kommunikációs csatornát, azt a hirdetést, ezt a marketing módszert, ami által a legjobb hirdetni a játékainkat, vagy a hagyatermékeinket. Szóval összefoglalva, a marketing nem arról szól, hogy a rossz termékünket rátukmáljuk az emberekre. Nem erről szól. Az arról szól, hogy ha van egy olyan dolgunk, amiben hiszünk, azt eljuttassuk az emberekhez. Csupán azért, hogy segítsünk nekik, azért, hogy kellemes élményeket, jelentőségteljes élményeket adjunk nekik játékokkal, és hogy nyomot hagyjunk a világban. És ez biztosítja azt, hogy ugye azt a pénzmagot is megkapjuk, tehát eljut az emberekhez, és tényleg sikertermékünk legyen, és adjon nekünk még több lehetőséget arra, hogy fejlesszük ezt az élményt, és még több nyomot hagyjunk a világban, még több élményt adjunk az embereknek. Nézzetek meg indie cégeket, milyen gyönyörűen építkeztek, vagy akár nagy cégeket, hogy évek alatt hogy építettek fel mondjuk egy óriási IP-t, egy brandet, vagy egy jelenséget a világban. Higgyétek el, hogy kor része volt a marketing is. És nem szarokat tukmáltak rátok, hanem olyan játékokat, amik tényleg élmények voltak, és sok ember életét megváltoztatták. És büszkén és örömmel adjuk oda a pénzünket nekik a mai napig, mert tudjuk, hogy azt a pénzt arra fogják fordítani, hogy még több élményt adjanak nekünk. Nem ítéljük el őket az óriási marketing kampányaik miatt. A From Software-t nem ítéljük el, mert nem tudom, ilyen életnagyságú, nem tudom, robotokat, életnagyságú, óriási robotokat állított ki, ilyen mekeket a Armored Core kiadás előtt, vagy hogy milyen marketing kampányt csapnak ugye az Elden Ringhez. Bár mondjuk most a DLC-nél nagyon nincs még marketing, ami számomra azt jelzi, hogy még eléggé... tehát még nem most fogják kiadni, de ne legyen igazam. És egyébként jó példa a From Software, mert annyira népszerűek már a játékaik, hogy így azt gondolhatnánk, hogy nekik már nem kell marketing, vagy eladja magát, a francokat nem. A marketing nagyon is fontos szerepet játszik abban, hogy ilyen példányszámban el tudják adni. Azok, akik így instant így rajonganak, és akik számára már nem kell marketing, mert tudnak róla, és minden körülmények között megvásárolják day one, vagy day minus 100, azok fogalmazunk úgy egy kisebbség, és a többség az, akik számára még el kell juttatni ezt az élményt, mert ők még ugye a Souls világból kívül állnak, és számukra nagyon is szükség van a marketingre. Szóval, ha egy valamit megjegyeztek, akkor az, hogyha van valami olyan dolgotok, amiben hisztek, és megváltoztatja a világot, és élményt ad az emberek számára, és ezt szeretnétek még sokszor megtenni, akkor kutya kötelességetek, hogy eljuttassátok azt az emberekhez. Felhívjátok rá a figyelmet, és odaadjátok az emberek kezébe. És ennek a módszere a marketing. És biztos vagyok benne, hogy akár sok fejlesztő, vagy grafikus, stb., akik egyszerűen nem akarnak ilyesmilyen foglalkozni. Ha beleláttok a marketing világába, nem az ocsmány befolyásolás világába, hanem a tényleg a korrekt, tiszteletteljes marketing világába, szerintem tetszeni fog. És a korrekt marketing is működik. Nem kell befolyásolni az embereket, nem kell átcseszni az embereket. Ha megmaradtok a világos, a Jedi oldalon, akkor is bőven jó marketinget tudtok csinálni. És hogy visszatérjünk a fő egyenletünkhöz, ugye hogy lesz sikeres egy termék, egy játék, legyen egy jó terméked, legyen egy jó marketinged, és legyen szerencséd. Minél többet engedünk el a jó termék részből, ugye amiről beszéltünk az elején, minél kevesebb a marketing, annál többet engedünk át a szerencse oldalra. Tehát praktikusan, hogyha van egy ötletünk, és ezt elkezdjük így hűbele Balázs módon megvalósítani, mindenféle design közreműködés nélkül, és még ráadásul nem is hirdetjük, mert elhisszük, hogy majd ez a zseniális termék eladja magát, hogy gyakorlatilag 100%-ban rábíztuk Fortuna istennőre, hogy az a termék sikeres lesz-e, vagy sem. Ilyet nem akarunk, tehát minél jobb dizájnja van egy terméknek, minél objektív alapokra helyezzük azt, hogy egy valódi problémát megold a világban, vagy hogy fan-e a játékunk, minél többet foglalkozunk ezzel, és minél hamarabb és minél jobb módszerekkel, a mi célcsoportunknak megfelelő módszerekkel kezdjük el hirdetni, annál kevesebb lesz a szerencse. De, mint már beszéltünk róla, a szerencse mindig ott lesz. Úgyhogy összefoglalásképpen ezen egyenlet alapján én azt tanácsolom, hogyha egy játékot akartok fejleszteni, egy terméken gondolkoztok szolgáltatáson, akkor ezen egyenlet alapján, tehát ezt fogadjátok meg, ez egy nagyon egyszerű, könnyen megjegyezhető és könnyen használható egyenlet, ez alapján induljatok el, ez alapján működjetek. Tegyétek fel a kérdést az elején, hogy miért. Mi az a probléma, amit meg akarunk oldani ezzel a termékkel, ezzel az ember alkotta dologgal. Ha megvan és biztosak vagyunk a válaszban, akkor találjuk ki precízen a hogyant, és közben vigyük el az embereknek azt, mutassuk meg nekik, hogy ez létezni fog, vagy már létezik, és ezek által érjünk el sikert a piacon azért, hogy még több jelentőségteljes élmény meg örömet tudjunk adni az embereknek, minél többet segítsünk nekik. Viszont itt a végén, mielőtt rátérnénk a néhány példára, szeretnénk még egy nagyon fontos dolgot kiemelni, mégpedig azt, hogy ennek az egésznek nem kell teljesülnie, és ezzel az egésszel nem kell foglalkozni, hogyha valaki tényleg 100%-ban tisztán csak művészetből alkot. A művészt nem kell érdekeljék ilyen dolgok. Egy művésznek fent kell tartania magát, de neki is fent kell tartania magát, de ugye erre vannak módszerek, dolgozik valahol, és mellette alkot, vagy ugye sok művészet esetén volt, hogy óriási nélkülözésben éltek egy jó darabig, éheztek meg, stb., mert nem tudták eladni a festményeiket, verseiket, stb. De egy művésznek nem kell azzal foglalkozni, hogy mi a célcsoportja, milyen problémát old meg a világban, vagy hogy fun lesz-e a festménye, vagy nem tudom. Nem, egy művész az csak azzal foglalkozik, hogy van benne valami, és ezt a van benne valami, vagy valahonnan lehoz valamit, ezt igazából így emberekként nem is értjük. Tehát sejtjük, hogy van valami a háttérben, ebben az isteni kreativitásban, a nagy művészeknek a hátterében, de még mindig nem értjük miért. Nekik csak az a dolguk, hogy ezt lehozzák a fizikai világba, és megmutassák nekünk embereknek. Őket nem érdekli az, hogy ezt most hány példányban fogják eladni, vagy hogy mennyire lesz sikeres termék, stb. Nem, a művészeket ez nem érdekli. A művészek csak áthoznak egy másik világból, vagy az elméjükből valamit, és kiteszik nekünk ide a fizikai valóságból, hogy mi azt szemlélni tudjuk. Tehát ez a típusú tudatosság a művészektől úgymond távol áll. És lehet így is játékot fejleszteni. Tehát nem azt mondom, hogy ennek mindig teljesülnie kell. Vannak olyan játékok, amik egyébként ilyen experimentál művészi dologként indultak, úgy is lettek kiadva, és amúgy sikeres termékek lettek, sikeres játékok a piacon. Az intuitívan alkotó művész, aki tényleg szarik arra, hogy fogják fogadni, vagy hogy sikeres lesz, vagy pénzt kap-e, vagy ilyesmi, aki csak valamit le akar hozni az elméjéből, lelkéből, egy másik világból, és csak ki akarja rakni fizikailag ebben a világban, az egyébként megfér a tudatosan alkotó, a piacot szkennelő dizájnerekkel, fejlesztőkkel, stb. Akik ugye egy sikeres terméket akarnak hozni a piacra. Ez most furán hangozhat, de ebben az egyvelekben tudnak a legjobb dolgok kialakulni. Nyilván a tiszta művészi munkával nem fér össze ez a tudatosság, mert az már elrontja a művésznek a munkáját. Tehát, hogy azért formáljon valamit a művén, hogy annak legyen valami materiális vonzata, tehát, hogy egy sikeres termék irányába elvigyük a művet, ez egy tiszta művésszel nem fér össze. Viszont ennek vannak spektrumai, vannak olyan művészek, akik jól tudnak egy ilyen környezetben dolgozni, és remek ötleteik vannak, és újító ötleteik vannak, nagyon kreatívak ilyen szempontból, és hogyha egy termékfejlesztés szempontjából profi csapat, akár üzleti, fejlesztési, bármilyen szempontból ezeket a művészi ötleteket ráformálja valamilyen formában a piacon, abból zseniális dolgok tudnak kinőni. Na de nem is akarom ezt nagyon túlnyújtani, erről akartam még egy kicsit elmélkedni. Viszont itt a végén nézzünk meg néhány példát még. Bontsuk le ezt az egyenletet, vagyis hát nézzük meg ennek az egyenletnek néhány variációt, és hozzunk rá példákat. Arra nem nagyon kell szerintem példát hozni, hogy mi az, ami egy jó termék volt, jó marketing volt, és még szerencséje is volt, mert az nem lenne igazán izgalmas. Inkább nézzük meg a szélsőségeket. Nézzünk meg néhány edge case-t. Erről beszéltem is már a Vampire Survivals-os adásomba, hogy a Vampire Survivals egy zseniális példa a rosszra, azt, hogy mit ne csináljunk. Mégpedig azért, mert az a játék az nem egy jó játék, fun játék, de nem annyira jó játék, mint amennyire népszerű lett, szerintem ebben megegyezhetünk. Nem rossz játék, addiktív meg minden, de a minősége azért nem indokolja a sikerét. Zero marketinget kapott, tehát gyakorlatilag semennyire nem lett hirdetve, és még ráadásul az alkotójának, Luca Galantinak explicit célja volt, hogy ez a játék ne legyen népszerű, legalábbis nem is számított rá. Viszont óriási szerencséje volt. Miből áll ez a szerencse? Egyszerűen egy elfeledett stílust, ami amúgy létezett PC-n csak évtizedekkel ezelőtt, ami átment mobilra, és amúgy így ott meg ilyen kézmeleg sikereket ért el. Azt ő megfogta, és áthozta PC-re, meg konzolokra, tehát áthozta, visszahozta ebbe a világba, és meghintette egy kis roguelite-tal, meg metaprogression-nel. És összeállt ez a helyzet, hogy egyszerűen így az emberek rájöttek, hogy mennyire rohadt fán ez egy ilyen egykezes játékkal csak döntéseket hozni, meg egy ilyen kristályokat felporszívózni, meg 10 000 számra ölni a lényeket. Ez már régen is létezett, csak nem ebben a kombinációban, és leginkább felszippantotta ezt a stílust a mobilpiac. De most ide került elénk, és óriási szerencséje volt azzal kapcsolatban, hogy ez az emberek így, tehát megfelelő időben érkezett. Hogy ez így tetszett az embereknek, és hát a szerencsefaktorhoz hozzátartozott, hogy egy népszerűbb youtuber felkapta, és akkor utána el tudott terjedni. Tehát gyakorlatilag eladta önmagát. És azért mondom, hogy jó példa a rosszra, hogy ne számítsunk erre, a lehető legkevésbé se. Tehát ezt tudatosan utánozni nem lehetséges. Ez egy óriási véletlen volt. Hallgassátok meg a Vampire Survivors-os adást, de a Luca Galantének a sztoriához hozzátartozik, hogy ő egy ilyen, nem egy ilyen, hogy is mondjam, extrovertált és egy ilyen népszerűségre hajtó ember volt, sőt, inkább ő ilyen bezárkózott figura volt, és ő csak valami apróságot akart csinálni, amivel foglalkozhat, mert azt hiszem valami EverQuest privát szervernek volt az adminja, és megszűnt ez a szerver, és akart egy pici kis közösséget, akit így is tápolhat. És ez volt a célja. Tehát se úgymond jó terméket nem akart alkotni, se jó marketinget nem akart, viszont rohadt nagy szerencséje volt. Tehát vannak ilyenek is. De például van olyan eset, ahol egy kifejezetten hulladék, értelmetlen szartermékről van szó, és kapott egy jó, de inkább közepes marketinget, és rohadt nagy szerencséje volt. Lehet nem fogom jól idézni a nevét, de ha rágooglisztok, rátaláltok, ez a Rock Buddy, azt hiszem kőcimbora, vagy nem tudom, egy, gyakorlatilag egy kő volt, bassza meg, bocsánat. Csak mikor eszembe jut ez a termék, ez egy kicsit felcsesszem az agyam. Tehát, hogy egy követ, egy kőre ráraktak két szemet, és becsomagolták ilyen kis alomba, ilyen kis dobozkába, és eladták, mint egy kis állat az embereknek. És millió számban adták el, nagyon sikeres termék volt egy darabig. Na ez az, amikor van egy szar terméked, van egy viszonylag jó marketinged, és óriási szerencséd van. Ez a termék nem hasznos, nem lett megvizsgálva, egy hülye ötlet volt. És az embereknek igazából igényese volt rá, csak átütött egy ilyen hype falat, és akkor elkezdték felvásárolni. Na mindegy, ne is beszéljünk róla, de jó példa. Vannak olyan termékek, amik viszont jó termékek voltak, jó marketinget kaptak, és nem volt szerencséjük. Itt érdemes utána nézni a Microsoft és az Apple-nek hát fogalmazunk úgy versengésébe, az iPodos, iPhone-os tabletes időkből, ugyanis azok a termékek, amiket Steve Jobs behozott ugye az Apple-lel, és óriási sikerek lettek, ugye az iPod, az iPhone, ezek az i-termékek, ezek egyébként már az Apple előtt léteztek, csak ugye, ahogy már sokszor említettem, Steve Jobsnak a zsenialitásához hozzátartozik az, hogy tudta ezeket megfelelően marketingezni és tálalni, tehát át tudta ütni azt a falat, ami az embereknél, ugye, hogy az embereknél népszerű legyen, befogadják az emberek, és nyilván szerencséje is volt azért valamilyen szinten. De Microsoft esetében, meg más cégek esetében, akik például MP3 lejátszókat gyártottak, voltak ott ám, tehát azok nagyon jó termékek voltak, tehát hogy nagyon jól működtek, vannak, akik mai napig használják, nagyon nagy marketinget kaptak, tehát iszonyatos marketing büdzsével dolgoztak, csak hát nem volt szerencséjük. Jött egy Steve Jobs, és ő megmutatta, hogy hogyan kell ezt jobban tálalni. Fehér fülhallgatóval, ergonomikusabb dizájnnal, érdekesebb kezelőfelületekkel, és egy olyan marketing kampánnyal, olyan együttműködésekkel, ami az embereket tényleg megfogja. Érdekes példaként fel lehetne itt még hozni, amit így nehéz ezen az egyenleten elhelyezni, mert igazából hiúság és ostobaság jellemzi ezt a relatív sikertelenséget, ugyanis két nagyon sikeres játékról beszélünk, tehát megvan a piaci siker, de az a helyzet, hogy lehettek volna sokkal sikeresebbek, tehát hiúság és ostobaság által sikerült megfosztaniuk magukat nagyobb piaci és kritikai sikertől. Talán inkább a piaci itt a fajsúlyosabb. Szerintem néhányan már tudjátok is, melyik játékokról van szó. Bizony a Horizon Zero Dawn sorozatról, első és második részről. Az első részt sikerült kiadni egy héttel a Legend of Zelda Breath of the Wild előtt, mert hát... Jaj, ragd már egymás mellé a kettőt, nézd már meg, hogy néz ki a Zelda, könyörgöm. A mi játékunk mellett rá se fognak nézni. Meg nézd meg, hogy mozog ez a gyökér karakter, hogy mozog benne Zelda. Nyilván, jó, kicsit torzítok itt azért, kicsit túljátszom, de azt se tudták, hogy a karakter Linknek hívják kb. Na ilyen az, amikor nem kutatod le a piacot, nem gondolkozol, és így a jó terméket nyomorítod meg azzal, meg a jó marketinget nyomorítod meg azzal, hogy egyszerűen nem tudod, mit csinálsz. Nem becsüljük le a Nintendo fanokat, nem becsülünk le egy Nintendo release-t, és főleg nem becsüljük le a Nintendónak a dizájnereit. Így történt az, hogy kijött a Zero Dawn, és utána egy hét után senki nem beszélt róla, mert mindenki az Zeldát játszotta. Most nem akarom egymás mellé rakni, meg itt hasonlítgatni a két játékot, mind a kettő rohadt jó játék, de az a helyzet, hogyha egy kicsit vártak volna, vagy mondjuk hamarabbra hozzák a release vagy valami, akkor jóval népszerűbb lehetett volna pénzügyileg a Horizon Zero Dawn. És nem tudom, hogy ezen a csárton hol lehet elhelyezni, de valahol ott a jó termék és a marketingben kellett volna egy picit többet gondolkozni. De legyünk pozitívak, majd legközelebb jól csinálják. Hát sikerült ismét belenyúlni, ugyanis a második epizódot az Elden Ring előtt sikerült kiadni. Most én nem tudom, kinek volt ez számára ez jó ötlet, tehát, hogy hogy lehet megint ekkora fasságot csinálni, de sikerült az Elden Ring által elkenni a második részt is, ami szintén egy zseniális játék, mármint a Horizon Zero Dawn-nak a második része, Forbidden West, de megint belenyúltak. És nem hiszem el, én már ott fogtam a fejemet, hogy ezek hülyék. Sajnos megint csak mondom, hiúság, ostobaság, és az a helyzet, hogy ők voltak gyakorlatilag az elindítói annak a balhénak, amit elkezdtek ott a Twitteren nyomatni az Elden Ring alá, hogy hát amúgy mekkora szar az Elden Ring. Jó, nem ezt mondták, hanem azt, hogy látszik, hogy a UX nem érdekli a játékosokat, mert az Elden Ring népszerű, legalább akkor a fasság ez is, de mindegy. Lényeg, ez is egy érdekes példa. Ez egy időzítésbeli probléma, amit kicsit a szerencsefaktorra bíztak, de ők azt hitték, hogy amúgy objektíven tudják, mit csinálnak. Nem tudták. Na de, nem is akarom ezt a részt túlhúzni sok példával. Nézzetek szét, egyébként rengeteg indie játék, de akár termék, sima termék példát fogtok találni arra, hogy valami egy jó termék gyakorlatilag marketing nélkül hogy lett nagyon sikeres, ugye szerencse függően, ezt most már megtanultuk, hogy ez csak a szerencse függő, és nem akarjuk ezt utánozni, mert egy termék nem adja el magát. Igenis csökkentsük a szerencse részét ebben az egyenletben. Arra is találtok példát, hogy egy szar termék hogy lett jó marketinggel nagyon sikeres. Ez az, amiért sajnos a marketinget úgy kezelik, vagy úgy látják, ahogy. Bőven lehet rá példákat találni, amikor valami szart eladtak nekünk. Vagy nem feltétlenül szar, de rossz állapotban, lásd mondjuk Cyberpunk. És sajnos arra is lehet példát találni, hogy valami jó termék, jól volt marketingezve, és nem volt szerencséje. Hát azzal meg, hogy valami mondjuk egy jó termék, és nincsen marketingezve, és nem volt szerencsére, hát azzal meg Dunát lehetne rekeszteni. Menjetek fel a Steamre, és nézzetek szét a játékok között, 99%-a ilyen. Jó, nem mindegyikre mondom, hogy jó játék, de rengeteg jó játék van, olyan gyöngyszemeket lehet találni az indik között, hogy beszarás, és kutya nem játszik velük, mert semmi marketingjük van, nem volt, vagy béna marketingjük volt, ezért fontos a jó marketing. Tehát ezzel nem csinálták jól, nem tudják, hogy kell, de ugyanakkor nem is akarnak talán vele foglalkozni, és ezek a cégek, akik ilyen csodákat tudtak alkotni, nem fognak második csodákat alkotni az esetek többségében, mert bezárhatják a boltot. Annyira szomorú, hogy az az impulzus ragad meg az embereknél, hogy ők a rosszak, ők csinálták szarul. Valamilyen részben igen, mert nem marketingeztek, de éppen ez a lényeg, hogy azt fogják leszűrni, hogy a termékünk volt rossz, mivel nem adta el magát, mivel nem lesz sikeres. Könyörgöm, nem a terméked rossz. Zseniális játékot csináltál. Csak nem mutattad meg az embereknek, hogy létezik. Nem juttattad el az emberekhez, vagy nem megfelelő formában. Szóval ne essünk ebbe a csapdába. Szerintem nem kell hangsúlyoznom, hogy ez egy teoretikus adás volt. Ez az én véleményem, ezek az én gondolataim. Nem biztos, sőt, biztos, hogy nem egy mindent átható biznisz recept, meg ilyen termékfejlesztő recept, amit most itt kaptatok. De úgy gondolom, hogy logikus, és hogyha ezt valaki észben tartja, követi, akkor csak nyerhet vele. Tehát szerintem veszíteni nem lehet vele. És hát remélem tetszett, remélem hasznosnak találtátok. Írjátok meg a véleményeteket, valamint hogyha van ilyen hasonló business, design oldali ismeretlenetek, vagy bármilyen dolog, amit hozzáadnátok az egyenletet, akkor azt írjátok le. Valamint, hogyha van kedvetek, írjatok kommentekbe példákat, hogy még ti ennek az egyenletnek a különböző variációira milyen példákat tudtok. Na, és hát nagyon köszönöm ismét, hogy hallgattok. Ez az adás most egy kicsit unorthodox, mert viszonylag közel az előzőhöz ki fog menni. Szerintem lesznek még ilyenek, mert szeretek így korra reggel felvenni, és nem feltétlenül csak hetente fog jönni adás. De majd meglátjuk, nem ígérek semmit. Még egyszer köszönöm, hogy hallgattok. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!